Hölgyeim és uraim! Készül már az a nyilatkozat, amellyel megünnepelik Európa állam és kormányfője hétvégén Berlinben az Unió 50. születésnapját, a római szerződés elfogadásának 50. évfordulóját. Hogy mi lesz ebben a nyilatkozatban, azt még sűrű homály fedi. Minden esetre az előadásom végén szeretnék arról szólni, hogy Magyarország mit szeretne viszont látni a nyilatkozatban. Van egy kis aforizma, amely illusztrálja, hogy milyen nehéz minden olyan munka, amit nem egyetlen ember, hanem egy testület végez. Eszerint az aforizma szerint a teve olyan ló, amelyet egy bizottság tervezett. Hát a közös munka különösen nehéz olyankor, amikor 27-en vesznek benne részt, és mind a 27 résztvevőnek van vétójoga. És ez a 27 résztvevő gyakran egymásnak teljesen ellentmondó elképzeléseket, érdekeket szeretne érvényesíteni. Érthető tehát, hogy Angela Merkel kancellár, aki az Unió soros német elnöksége idején a munkát irányítja, olyan munkamódszert választott, amely a lehető legkisebbre redukálja az együttműködést, és inkább minden országból két-két meghatalmazott vesz csak részt a tárgyalásokon, és a szövegtervezet még mindig csak készülőben van. Talán ez is része a német alaposságnak, mert a kancellár tervei szerint egy rövid, ugye magyar zsargonnal élve ütős, közérthető dokumentum kell, hogy elkészüljön, és ne pupos teve ló helyett. Tehát egy olyan szöveget vár Európa a hétvégi csúcsra, amely világosan fogalmaz az unió múltjáról, számot vet a jelennel, és iránymutatást ad a jövőre vonatkozóan is, és igazi új lendületet fog adni az unió további fejlődésének, és nem csak a történelem könyvekbe kívánkozó frázisokat olvashatunk majd a nyilatkozatban. Ugyanis semmi nem lenne most kínosabb, mint hogy személyes érdekektől vezérelve, vagy mások személyes érdekei túlzottan tisztelő politikusok addig rágják, addig passzírozzák a különféle érdekeiktől vezérelve a nyilatkozatot, amíg a végén a sok-sok vétó következtében csak egy, hát nem akarom azt mondani, hogy megszokott, de hát mindenképpen egy semmit mondó euroblabla szintű szöveget kapna kezébe a 27 tagállam. Nem lehet azt mondani, hogy különösen jókedvűen készülődne az Európai Unió az 50. születésnapra. Igaz, hogy a gazdasági mutatók az utóbbi hónapokban valamelyest javultak, de a gazdasági fellendülés még mindig kínosan lassú, évi 2,9%-os csupán a növekedés, és igen magas a munkanélküliség is, ez 7,5%-os uniós szinten. Minden jel arra mutat, hogy Európa nem csak, hogy az Egyesült Államokkal nem bírja a versenyt, de még Kína és India is maga mögé utasíthatja ebben az évszázadban. Súlyos tehertétel az is, hogy az alkotmányos szerződés elfogadása még mindig hiányos, és ezzel az intézményrendszer reformja is megbukott, amikor 2005-ben a franciák és a hollandok népszavazáson elutasították a szöveget. És közben úgy tűnik általános lett az unión belül a bővítési fáradtság is. Senki nem tudja, hogy a jövőben milyen országokat kellene felvenni, és kiket kellene örökre elutasítani, és egy kicsit kifulladt az integrációs gőz. Pedig ne felejtsük el, hogy Európának jócskán van mire büszkének lennie. A földrész történelmében egyedülálló az a fél évszázados békeidő és a fellendülés periódusa, amit az unió létrehozása óta magunknak mondhatunk valamennyien az európai kontinensen. És tulajdonképpen ezt a békés fejlődés időszakot, ezt az unió létrehozása alapozta meg. Ma már könnyű magától értetődőnek tekinteni, hogy leomlott a vasfüggöny, és a Szovjetunió uralma alól felszabadult egy sor ország, amelyek most már lelkes tagjai az európai integrációnak. Valójában azonban ne felejtsük el, hogy a kontinens újraegyesítése az egy diadalmenet, egy hatalmas diadal, egy óriási vívmány, amelynek ilyen gyors megvalósulását egy generációval ezelőtt még azt hiszem nagyon kevesen gondolták lehetségesnek. De az nem elég, hölgyeim és uraim, ha csak a múltbeli sikerekről beszélhetünk. Az uniót gyakran nevezik gazdasági óriásnak és politikai törpének. Pedig azt hiszem az integráció egyik legnagyobb sikere az politikai. Ez pedig maga a bővítés folyamata. A felvétel lehetősége már önmagában elégséges volt ahhoz, hogy összeomoljanak olyan diktatúrák, mint a görög, a spanyol és a portugál korábbi diktatúra. És elég volt ahhoz, hogy Kelet-Európában meginduljon a liberális demokráciák építése. És ugyanez az ígéret, a tagság ígérete lehet a garancia a Balkán és Törökország átalakulására is. Korántsem véletlen tehát, hogy a várakozások szerint mindez tükröződni fog majd a berlini nyilatkozatban. A nyilatkozat tehát nagy hangsúlyt fektet arra, hogy meggyőzze az európaiakat, hogy igenis egy sikertörténet részesei. Ez persze csak akkor fog sikerülni, hogyha a szövegezők megtalálják azokat a formulákat is, amelyek a jövő sikereinek is lehetőségét ígérik. A jövő sikeréhez az egyik feltétel, hogy kilendüljön a holtpontról az alkotmányozási folyamat és a szervezet átalakulásának folyamata. Ez a folyamat pedig hát nem tegnap kezdődött, hanem már mintegy 20 esztendeje folyik. Egyenes út vezet a többségi szavazás bevezetésétől és kiterjesztésétől az útlevélmentes schengeni zóna létrehozásán keresztül és az euró bevezetésén keresztül az alkotmányos szerződésig. Angela Merkel egyik deklaráltan fontos célja, hogy új életet leheljen ebbe a folyamatba, és ezt már a nyilatkozat is tükrözze. Mit szeretne Magyarország viszont látni a nyilatkozatban? Magyarország kezdeményezte azt is, hogy az alkotmányos szerződés tervezetéhez hasonlóan a berlini nyilatkozatba is kerüljön be a kisebbségek védelme. Ez persze nem talált osztatlan egyetértésre. Franciaország és Spanyolország ugyanis, ez a két ország a saját nemzeti kisebbségeikkel kapcsolatban hát többször tapasztalhatta különféle feszültségek fellángolását, és ezért hagyományosan elleneznek minden kisebbségekre utaló passzust a közös dokumentumokban. Ausztria támogatását viszont sikerült megnyerni. Egyelőre még nincsen végleges információnk arról, hogy valóban tükröződni fog-e a berlini nyilatkozatban a magyar szándék. Magyarország továbbá egyetért egy olyan úti terv elfogadásával, amely lehetővé tenné, hogy a 2009-es európai parlamenti választások előtt már meg tudjuk találni az alkotmányos szerződés ügyére a kompromisszumos megoldást. Támogatjuk, hogy jöjjön létre az uniós külügyminiszteri poszt, támogatjuk a döntéshozatal korszerűsítését, és támogatjuk, hogy világosabb legyen a munkamegosztás Brüsszel és a tagországok között. A magyar álláspont szerint nagyon fontos lenne, hogy az alkotmányos szerződés ügyében most ne a nulláról kezdje a munkát a 27 tagállam. Ezzel ugyanis túlságosan sok időt emésztenénk fel, miközben pedig már tény, hogy 18 ország mára már ratifikálta a megegyezést. És a népszavazás csak Franciaországban és Hollandiában utasította el az alkotmányt. A többi kormány pedig egyelőre kivár. A magyar álláspont szerint fontos, hogy az uniós tagországok meg tudják őrizni azt a lendületet, azt a pozitív hozzáállást, amely lehetővé tette, hogy ebben a hónapban egy korszakos jelentőségű egyezményt fogadjanak el. Ez pedig a megújuló energiaforrásokról és az üvegházhatású gázokról szóló egyezmény. Hasonló egységre és hasonló eltökéltségre, elszántságra volna szükség annak érdekében is, hogy a globalizáció a nemzetközi verseny kihívásainak ugyanígy meg tudjon felelni az Európai Unió. Köszönöm.